Ez a szívvel, szakértelemmel a katolikus szeretetszolgálat fél órája. Munkatársaim nevében is örömmel köszöntöm Önöket a szeretetszolgálat műsorának 40. részében. Buza Bence vagyok. A katolikus szeretetszolgálat 2025-ben fennállásának 75. jubileumi évét ünnepelte. Az ünnepi rendezvények közül kiemelkedett számunkra a bakonybéli jubileumi nap, melynek előadásait szeretnénk Önökkel megosztani műsorunkban. Ezúttal kérem, hallgassák meg dr. Kálmán Peregrin Ferences atya előadását a szerzetes rendek feloszlatásának és a szeretetszolgálat indulásának időszakáról.
Főtisztelendő püspök úr, tisztelendő atyák, tisztelt egybegyűltek! Arra kaptam felkérést, hogy a szeretetszolgálat megalakulásának közvetlen előzményeit mutassam be, ami a szerzetes rendeknek a feloszlatása. A kiinduló pontunk, ami nagyjából ismerős lehet sokak előtt, 1950. augusztusának vége, 29-e vagy 30-a, amikor aláírja a Magyar Egyház és a diktatúra azt a megállapodást, amely aztán hosszú évtizedeken keresztül szabályozza, keretét adja a Magyar Egyház életének. 1950. szeptember 7-én Sík Sándor és az állam képviselői a szerzetes rendek jövőjéről állapodnak meg, és ekkor megalakulnak bizonyos területeknek a felelősei, hogy leltározzák a rendházakat, és ekkor alakul meg egy szociális bizottság is, amelynek a feladata az lesz, hogy beteg és idős szerzeteseknek az elhelyezését biztosítsa. Az ekkor nagyjából számon tartott betegek száma, ugye 1786 apáca és 361 szerzetes, akik betegek, és számukra alakul meg a bakonybéli, a csákvári, a gyóni, jászberényi és a jánoshidai otthon. El tudjuk képzelni, hogy nagyjából mennyi ember tudtak ide befogadni, közel sem azoknak a számát, amennyire szükség lett volna. Ez lesz a szerzetes rendek feloszlatásának úgymond egyfajta végpontja azok számára, a szerzetesek számára, akik a rendek feloszlatása után már magukról nem tudnak gondoskodni. Most azonban induljunk egy kicsit előbbről, és nézzük meg, hogy 1950-ben hogyan történik mindez Magyarországon. Nem tudom, hogy ráismernek-e a saját otthonukra azok, akik erről a helyről jöttek. Szent Klára, nagyon jó, Jászberényben vagyunk ezzel a képpel. 1950 nyarán a szerzetes rendeknek a feloszlatásakor különböző internáló kolostorokat alakítanak ki, és hogy mit jelent a váltás 50. augusztusa, ez körülbelül az az időszak, és 50 októberek között, azt ez a kép jól mutatja, mind a kettő ugyanott készült, ugyanazon a helyen. Ezek a Berényi otthonnak ugye az első szerzetes lakói, ők pedig az internáltak voltak, és hogy hogyan élték meg a szerzetesek, akiket elhurcoltak ezt az időszakot, ahhoz egy általuk írt mondatot emeltem ki. Bilincsbe vert a szeretet, hogy magához láncoljon, és kivésse rajtunk a hozzávaló hasonlóságnak a vonásait. Tehát abszolút, de a Jézushoz való hasonulás adott nekik példát és erőt, és igazából a rendek feloszlatásának az igazi tragédiája az az volt, vagy nehézsége a szerzetesek számára, hogy gyakorlatilag a rendhez tartozásnak minden keretét elvették tőlük, és csupán a belső ragaszkodás a saját rendjükhöz, ami nyilván a legfontosabb, de arra kellett építeniük 50 éven át, vagy 40 éven át. A kommunizmusban nekünk volt olyan rendtársunk, aki egyszerű fogadalmas volt 50-ben, és csak 82-ben merték megengedni az előjárók, hogy örökfogadalmat tegyen, holott civilként a rendi közösségnek tagja volt. 1950. júniusában indul el a szerzetesrendeknek az állami szekularizációja, feloszlatása. Mi ferencesek nem nagyon dicsekedhetünk ezzel, de 1919-ben és 50-ben is egy rendet elhagyó rendtársunk volt az, aki föltérképezte, hogy mi a szerzetesrendeknek az állapota. Tátrai Gáborról van itt szó, aki 1950 első fél évében az egész magyar szerzetesi réteget rendházról rendházra, gyakorlatilag melyik házban hányan élnek, nyilván papír alapján mivel foglalkoznak, melyik rendnek mi a története, föltérképezi. Ekkor indul el annak az előkészítése, ami 1950 júniusában a tényleges elhurcolásokkal fog drasztikussá válni. Nyilván 1948-ban elveszik az iskolákat, 49-ben már megindul a szerzetesnőknek a kivonása a kórházakból, ami tart 49 május, vagy 50 májusáig, és utána pedig jól látható, hogy ez a folyamat érint 23 férfi közösséget, 114 helyen az adatokat pontosan látjuk. Internálás következik be 1950. június 9-én és 10-én éjjel. Ez több hullámban történik, majd végig fogjuk ezt követni. Mi is történik ekkor? A kolostorokat a déli határvidék mentén, mivel létezett a háború idején egy olyan törvény, hogy háborús konfliktus esetén ki lehet vonni ellenséges személyeket arról a területről, erre a törvényre hivatkozva, a Titóval való szembenállásra hivatkozva, a déli ország részről 894 főt telepítenek ki 67 kolostorból. Ez például azt jelenti, hogy Szegedről fölviszik őket mondjuk Ludányhalásziba. A kitelepítésnek ez volt az első napja. Itt fönt például a szegedi iskola nővérek kitelepítését látjuk, amit meg is örökítettek rajzon. Oda van ugye 1950. június 10 éjjel, katonasság körülfogta a Szeged alsóvárosi zárdát, éjfélkor a nővérek az ávósok és katonák felpakolták. Az a másik kolostor, az pedig a másik csoport, az pedig a keskeméti piaristáknál raboskodók, akiket például Mária Gyűdről vittek oda. A következő fázis 1950. június 18-19, ekkor több mint 1000 szemét hurcolnak el. A Mária Besnyőre, a Szalvátor nővéreknek a kolostorába 274 főt helyeznek el. Lehet, hogy jártak már ott, ugye ez most a Váci Egyház megyének a lelki gyakorlatos háza. Akik voltak, ismerik azt az épületet, tudhatják, hogy mit jelent ott 274 főt elszállásolni. A következő július 11-12, akkor a nyugati határsávról visznek el szerzeteseket, itt körülbelül 300 főt. Ez a két kép itt a Váci püspöki palotát mutatja, az pedig Fótra a plébániára viszik Pestről a megváltós nővéreket, éppen ágyat készítenek maguknak. Itt lent pedig Badalink Bertalan veszprémi püspök, aki maga is domonkos szerzetes volt, Péteri József, akik többek között ők is, de más püspökök is végig látogatják ezeket az internáló kolostorokat. A Ez a következő és záró fázis az 1950. július 31 és augusztus 1-e. Itt például a Tihanyi monostorból származó bejegyzés, ahová kármelitákat visznek. És most egy kicsit ide a környékre jövünk, ugyanis ezen az éjjelen körülbelül 500 szerzetes nőt hoztak a zirci apátságba, de ezek a szerzetes nők, ezek már megtettek általában egy utat, például akik Szegedről Ludányhalásziba kerültek június elején, azokat most július végén lehozzák Zircre teherautókon. Vagy akiket Piliscsabára vittek, onnan is nővéreket szállítanak át Zircre ezen az éjszakán. Akik a legtávolabbról érkeznek, azok a magyar-román határátkelő vállai, onnan is Zircre hozzák például a nővéreket, és ami végig fogja kísérni az előadást, ezek a lapok, statisztikák és egyebek, ugyanis a nővérek, akik itt vannak, egy emlékalbumot készítenek Endrédi Vendel főapád számára, megköszönve azt, hogy két hónapon át a saját költségén és a hívek adományából 500 apácátnak élelmet, megélhetést biztosított. És ezt az emlékalbumot most megtaláltuk, hamarosan majd ki is adjuk a Nivár testvérrel, és ebből az emlékalbumból pontos képünk van arról, hogy mi zajlott egy ilyen lágerben. Én most ezt szeretném nagyjából bemutatni, mert ez érdekes lesz a szeretett szolgálat számára is, hogy ebből lesznek tanúságok. És ez az album, ez gyakorlatilag tartalmazza a két hónap étkezési étlapját is, diétásokra is lebontva, minden nap tudjuk az album alapján, mert a nővérek jegyzetelték, hogy mi volt reggelire, vacsorára és ebédre, sőt azt is följegyezték, például, hogy hány kiló krumpli fogyott el, az alatt a két hónap alatt statisztikát vezettek. Ez itt például azt mutatja, hogy Zircre honnan hoznak nővéreket, Szeged, Zalaegerszeg, Mohács, Budapest, és még sorolhatnánk tovább, ezeket jól lehet látni. Az pedig azt tartalmazza, hogy melyik nap mennyien érkeztek. Augusztus 1-e, abban az időben Vasas Szent Péter ünnepe volt, Szent Péter börtönből való szabadulásának az ünnepe, amikor az apostolok cselekedetéből az a rész, azzal kezdődik az olvasmány, hogy Heródes ártani akart az egyháznak, ezért az apostolok közül Pétert börtönbe vetette. Tehát ezt hallhatták azok, akik fogadták a nővéreket a reggeli misén, úgyhogy maga a helyzet is egy evangéliumi környezet volt. Mi is történik, hogyan történik ez a deportálás? Ehhez szeretnék egy idézetet felolvasni. Ez most nem fog menni. Az idézet egy pécsi nővértől származik, aki... Ja, azt megköszönöm. Bocsánat, még nem vagyok hozzászokva, hogy nem látok rendesen. Június 9. Éjjel fél 11 felé heves csengetés hallatszik. Pár pillanat, döngő férfi léptek, majd ajtódörgetés ugraszt ki az ágyból. A vasajtót döngetik, leütik róla a zárat, a tolvajlámpa fénye pedig végig sepri az udvart. 20-25 férfi zseblámpákkal felszerelve végigjárja az udvart. Megnyílik a nagy klauzúra ajtó. Egy sereg civil és egyenruhás ávós jön be rajta. Az apácák sápad, de nyugodt, néma sorfala fogadja őket. A csengő vészes sikoltása mindenkit ide csődített. Miután a vezető főhadnagy meggyőződik arról, hogy mi ott vagyunk, ünnepélyes hangon felszólítja a főnöknőt, hogy közölje velünk a belügyminiszter bajtás vagy elvtárs rendelkezését. Előjárunk elhárítja. Tessék, közölje ön. Erre ő kihirdeti, hogy hatósági rendeletre 2 órán belül el kell hagynunk a házat. Mindenki vihet magával körülbelül egy 4-5 kilogrammos csomagot, a legszükségesebb holmia. Leterelnek bennünket az ebédlőbe. Szánalmas látvány, a sok batyuján ülő, álmatlanságtól vörös szemű apáca. De csendes és nyugodt mindenki. Mennyire szántuk a kiüldözött svábokat, zsidókat, amikor ilyen állapotban láttuk őket. Most mi is ide jutottunk. Mindenkinek alá kell írni egy írást, hogy tudomásul veszi, mint közrendre veszélyes egyén a város területéről kiutasítják. És nem véletlenül írtam föl ezt a címet, mert 4 évvel vagyunk a zsidóság elhurcolása után. És ezt az eseményt ennek a fényében is kell látni. Azok, akiket terrorautóra pakolnak, azok nem tudják, hogy hova viszik őket. Az vallomások, a visszaemlékezésekből világosan tudjuk, hogy mindenki Szibériára készült. És megnyugtató, amikor nagy nehezen ki tudják következtetni, hogy nem kelet fele mennek. A nővérek úgy szállnak föl, vagy a szerzetesek a terrorautóra, hogy őket messzebbre viszik. És a módszerek, ahogy az egész történik, az teljes egészében megegyezik a zsidóság elhurcolásával. A püspöki karnak a tárgyalása éppen ennek a fényében is érthető, hogy ezt próbálták megakadályozni, hogy nehogy ugyanaz legyen az eredménye. Tehát amikor erről a kérdésről beszélünk, akkor ezt a kettőt egymás mellett kell látnunk. A szegedi nővérnek a példája, akit rábeszélnek Ludányhalásziba a rendőrök, hogy menjen haza, hazamegy, de mondták, hogy jelentkezzen a rendőrségen. Jelentkezik a rendőrségen a szülővárosában, akik megkérdezik, hogy mit keres itt, elviszik Kistarcsára. Ez a rajz találóan utal a koncentrációs táboroknak az elhelyezésére. Ugyanezt történik Kistarcsán. Tehát a történeti hitelesség megköveteli tőlünk, hogy ezeknek az embereknek az életáldozatát, vagy az aktuális helyzetét oda helyezzük a 44-es események mellé, még akkor is, hogyha az a tragikus sors az ilyen értelemben nem jutott nekik. Ez éppen a Váci püspöki palotának az ebédlője, a fotó. A lapok pedig, amelyek elhelyezve vannak, itt fönt a Zirci apátságnak az alaprajza. Megérkeznek a nővérek augusztus 1-én, azt hiszem úgy 3/4-5 fele. Hál' Istennek ezt az utolsó kitelepítést már tudták az Zirci atyák, ezért fölkészülnek a fogadásukra. Pontosan megkapják a helyüket ezekben a szobákban. Az ott az Zirci bazilikának a padjai, hogy a nővérek milyen beosztásban imádkoztak, tehát hol kinek volt a helyük, illetve itt látható, hogy miből mennyi fogyott, ezt nyilván innen közelről látom, bemutatva ábrákkal is, hogy só, liszt, burgonya és más egyéb tej, 778 liter tej fogyott el az élelmezésükben. És ezek a nővérek elkezdenek szent képeket készíteni, mert az Irc környéki településekről adományokat visznek nekik, és gondoljuk bele, hogy valakit elvisznek lágerbe, és utána azon gondolkodik, és azért tesz azonnal, hogyha ők majd adományt fognak kapni, akkor tudjanak valamit adni azoknak, akik adományt hoznak, hogy meg tudják köszönni. Tehát ez a lélek jelenlét egy elhurcolás közepette. De ez jellemezte az egész elhurcolást is, amikor július 31-én átviszik Széchenyből Jászberénybe például a széchenyi ferenceseket. Ott olvastam az egyik visszaemlékezésben, hogy az őr nagyon fáradt volt már, és megálltak az út szélén, hogy egy kicsit aludjon, és lefeküdt az árokpartra, és akkor az egyik rendtársunk, az Ignác atya hozott magával takarót, és oda vitte a sofőrnek, hogy a feje alá tudja tenni. Tehát, hogy ezekben a lehetetlen helyzetekben ezek az emberek miként vannak jelen. Ahogy említettem, tehát itt kialakul Zircen egy a nővérekből, akik rajztanárok vagy művészek voltak, egy 15 fős úgynevezett iparművészeti csapat, és ezek készítik ezt az említett albumot, és szentképeket, és ezt is próbálják eladni aztán, utána a következő hetekben, hogy a megélhetésükhöz valami kis pénzt ők maguk is tudjanak találni. És az a megdöbbentő, így Zircen, ebből a naplóból világosan kiderül, hogy nagyon szisztematikusan szervezik meg az életet, mint egy cserkésztábort. A ciszteratyák cserkészek is voltak többen, és ők azok, akik megszervezik. Például minden nap gyűlése van a zirci tábor vezetőinek, ciszter vezetőinek, a nővérek előjáróival. És a nővérek előjárói meg elmondják a nővéreknek, hogy mit kell tenniük. Aztán beosztják az imádságnak a rendjét. Lelki gyakorlaton vannak, beosztják a munkarendjét, varroda alakul. A kerti munkacsapat olyan jó volt, hogy kihívták őket a városba is dolgozni. Tehát, hogy betegápolók, tehát, hogy nagyon konkrét napirenddel egy nővér iroda alakul, hogy amikor érkezik be az igény, hogy augusztus közepén, hogy a nővéreket hol tudnák, melyik család tudná befogadni, akkor tudja közvetíteni. Vagy hogyha a nővéreknek valami ötlete van, hogy hova menne tovább, akkor azt tudja mondani, és tudják kifele közvetíteni. De ők maguk nem hagyhatják el az apátság területét, és nem hagyhatták el ezeknek az egyéb kolostoroknak sem a területét sem. És akkor 1950. szeptember 7-től fölszabadulnak ezek a lágerek, úgymond, és a lágerek, azok lágereknek a fölszabadítása az azzal jár, hogy a nővérek is elhagyhatják már ezeket az épületeket, de nem mehetnek el még, mert többüknek nincsen helye. De ekkor kirándulásokat szerveznek, és átgyalogolnak ide Bakonybélbe is. Arról is van egy feljegyzés. Magát az irci apátságot, Endrédi Bendel apát hagyja el. Október 20-án, 14-én van még ott az egész konvent, ennek az emléklapját láthatjuk. Fönt pedig a pesti kármelita rendháznak az ajtajára helyezett lefoglalási pecsétet. Zircen a lángerekben nem volt hiánya, valószínűleg a humorral is túl kellett élni ezt a helyzetet. Ez Mária Posról származik. Pillanatfelvétel az állam költségén nyaraló szerzetesek életéről. Akar-ön ingyen nyaralni? Ott a kérdés, és kifejti, hogy mi minden lehetőség van számukra. Ez a betegápolást mutatja. Zircre, amikor megérkeznek a nővérek, akkor van olyan, aki Pilis Csabáról teherautón utazva comnyaktöréssel érkezik, van olyan, akit injekciózva tudnak már csak életben tartani, és körülbelül 60 beteg lesz, aki megérkezik augusztus 1-én, akiről gondoskodni kell, és ezek mind teherautón jönnek. Így kapnak helyet az Ilci apátságban. És ez lesz igazából a minta, én azt gondolom, és ide szeretném ezt kifuttatni, ennek a nyárnak a bemutatását, ez lesz a minta az otthonokban, a szeretett szolgálatnak az akkor kialakuló otthonaiban. Jól látható, hogy 50 októberében minden egyes otthonba egy konkrét szerzetes csoportotnak a betegjeit helyezik el, és köréjük még néhány rendet. Egy mag van, akinek az életére épül az otthon, és köré egy rend. Köré még más szerzetes rendekből néhányan. Az otthonokban ami a lágerekben bevált, mint belső kipróbált életforma, az otthonok, a napirendjük, az életrendjüknek a szintén ezt veszik át. Tehát a láger volt gyakorlatilag a próbája annak, hogy mi lesz majd az otthonokban. Ugye ez nem így kellene mondani, de hogy mi lett az otthonokban, azt a lágerekben kipróbálták, az ott működött, és azt veszik át ezekben a szerzetesi otthonokban, ahol a zsúfoltság körülbelül hasonló, mint a lágerekben volt. Ugye itt hallottuk az előadásban, hogy itt Bakonybélben miként volt. Ez azt hiszem talán megint a Jászberényi otthon, ahol egy szobában mondjuk ennyi ember van. Fönt azt hiszem Pannonhalma, már későbbi kép, ahol az otthon lakói éppen valószínűleg valamilyen befőzéshez dolgoznak. Itt ezen a lapon az látható, hogy Zircről három nővér, hogy a nővérek melyik városokban szélettek szét. 1950 után, ezeknek az otthonoknak a kialakítása az úgy történik, hogy amikor fölmérik még 50 elején a kolostorokat, akkor mindegyiknél van egy javaslat, hogy mit lehet belőle készíteni. Ez az 50-es feloszlatás azért is történt, mert a szocialista tervgazdaság nem tudta megvalósítani azt, amit elgondolt, ezért az embereknek gyorsan egy hangulatjavító intézkedés kellett, hogy van kultúrház, új kultúrház, hogy beköltözhettek a tanyákról belvárosi házakba, hogy kollégiumokat hozunk létre, stb. A szerzetes ingatlanok elvétele ezt is szolgálta. És éppen ezért, amikor föltérképezik, mindegyikhez odaírják, hogy mit terveznek, hogy mit érdemes ott létesíteni. És néhányhoz oda kerül az, hogy szociális otthon, Zirc is ilyen lett volna például, de aztán nem, és akkor Bakonybél is, Zircről hozzák át ide Bakonybélbe, ahogy hallottuk, október 13-án és azt hiszem 9-én az első csoportját ezeknek a beteg magukról gondoskodni nem tudó szerzeteseknek. A szerzetesi élet hogyan zajlik tovább azoknál a rendeknél, amelyek nem maradhattak meg, vagy azok a rendtagok, akik nem kerültek be a 8 katolikus gimnáziumba. Hát civil munkával, ez például a Szolidaritás szakszövetkezet, amit Czapik Gyula alapít meg azért, hogy szerzetesek együtt tudjanak dolgozni, kesztyűt készítettek. A találkozásaik azok gyakorlatilag kirándulásokként üzemeltek, ha tudták tartani a kapcsolatot. Titkos szerzetesi élet, ez például az 50-es évek vége fele, vagy 60-as évek Érden Endrédi Vendel apát előtt a ciszterci nővérek, akik megmaradtak, fogadalmat tesznek. Ez aztán egy későbbi jubileumi ünnepség. Nyilván az otthonokban a nővérek ezt jobban megélhették, legalább a rendi jubileumaikat. Összefoglalóan Ha távolról indulunk, akkor a kommunizmust úgy kell értelmeznünk, mint egy vallást. Egy vallást, ami szekularizáltan Isten nélkül akarja megvalósítani az ószövetségi zsidó állameszményt. Szokták mondani filozófusok, hogy az osztályharc az a zsidóságnak és a pogányságnak a harcának az átvitele. A diktátorok az isteni jognak, tekintének az átadása egy-egy ember számára. És hogy a kommunista társadalom az pedig az eljövendő országnak az ígéretét hordozza magán. De mindez Isten nélkül történik, ember alkotja meg, ezért szükségszerűen minden ellenségét ki akarja írtani, főként a vallást. Ennek a felkiáltó jelei, az Istenhez tartozásnak a felkiáltó jelei a szerzetesek az egyházban ma is, és éppen ezért az egész kommunista blokkban a szerzetesek ellen is irányul a kommunista diktatúrának a haragja. A magyar püspöki karnak sikerül azt meggátolni, hogy ez a lágeresítás, ez ne évekig tartson, mint például Lengyelországban 1950-től 56-ig, vagy Erdélyben 1950-től 57-ig, hanem néhány hónapig. És amit itt a lágerekben megéltek, és reméljük, ahogy itt a lágerekben éltek, az kerül át, meglátásom szerint, a szeretetszolgálat kezdődő intézményeibe, azt az életritmust, azt a lelkiséget, az életberendezkedést kezdik el követni ezek az intézmények, amelyeknek az utódaiban vagy a csatolmányaiban maguk önök most dolgoznak. Köszönöm a figyelmüket.
Köszönöm kedves rádióhallgatóink és ezúttal nézőink figyelmét egyaránt. Találkozzunk két hét múlva ismét a Katolikus Szeretetszolgálat fél órájában. Isten áldja önöket, Laudetur Jézus Krisztus!
Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretetszolgálat fél óráját hallották.